Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A vihar miatt már kora estig 2200 tűzoltói beavatkozásra volt szükség, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. A legtöbb káreset Bács-Kiskun, Békés-Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Pest és Veszprém vármegyékben, valamint Budapesten történt, tudatta Mukics Dániel. A számos önmagában is komoly zavart okozó havária helyzet miatt vasúti katasztrófa sújtotta területté nyilvánította a főváros és a Balaton térségét a MÁV csoport budapesti területi igazgatósága, tájékoztatott a MÁV Inform. A vasúti helyreállítás legalább egy napig elhúzódik, aki teheti, volánbusszal tervezze az utazását vagy halassza későbbre. A vihar miatt átmenetileg lezárták a budapesti Liszt-Ferenc repülőteret is. A katolikus Karitász újabb adománnyal segíti a háromszéki árvízkárosultakat. A 16 millió forint értékű támogatás hivatalos átadására szerdán kerül sor a Kökösbács-Teleki hídnál. Az összeg a májisége és június vége között Magyarországon szervezett adománygyűjtő akció eredménye, melyet az árvíz utáni újjáépítése gyűjtött a Karitász. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakét, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben fél, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 4%-kal bővült, az üzemanyagok esetében 1,1%-kal mérséklődött az értékesítés. A fogyasztás bővüléséhez a bérek növekedése és az áremelések letörését célzó kormányzati intézkedések is hozzájárulnak, állapította meg az adatokhoz fűzött kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány töretlenül azon dolgozik, hogy a családok több pénzből tudjanak gazdálkodni, ezáltal pedig többet is tudjanak költeni, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtják végre, írta a Tárca. Már több mint 1300 vállalkozás kapott pozitív támogatói döntést a Demján Sándor 1 plusz 1 program keretében, összesen 104 milliárd 300 millió forint értékben, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. A támogatások zöme a legkevésbé fejlett térségekbe kerül, a beruházások többsége az ipari, építőipari és logisztikai szektorokat érinti. Hétvégén először haladta meg a magyar légtérben a repülők száma 4070-et, ami abszolút csúcsot jelent, mondta el a léginavigációs szolgáltatásokat ellátó Hungarokontroll ZRT vezérigazgatója a Kossuth Rádióban. Túri Ferenc közölte, ennek egy része az átrepülő forgalom, ami csak nem 6%-kal nőtt a tavaly évhez képest, a Budapest Airport forgalma pedig, jól tükrözve az ország adottságait és vonzerejét, 10-14%-kal nőtt eddig. Magyarország felett dübörög a forgalom, fogalmazott. A miniszterelnök szerint a politikában nem lehet elkényelmesedni, folyamatos a küzdelem. Orbán Viktor hétvégén a Mandiner YouTube csatornáján közzétett interjújában úgy vélte, a kormányoldal teljesítette másfél évtizeddel ezelőtti ígéreteit, például a nemzeti alkotmány és a gazdasági átalakítás terén. Hangsúlyozta, hogy még sok munka van hátra. Szerint az ideális állapot az lenne, ha a kormány mienségétől függetlenül is jól működne az ország. Úgy látja, itthon elengedhetetlen a stabil és erős állami vezetés. Idén soha nem látott mértékben nőtt az Erzsébet táborokba eljutó gyermekek száma, közölte Zsigó Róbert a Zánkai Erzsébet táborban tartott ökumenikus istentiszteleten. 110 000-en vehetnek részt az ott alvós táborokban, így az eddigénél is többen tudnak kikapcsolódni jelképes összegért a Balatonnál vagy éppen Erdélyben, tudatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Végül az időjárásról. Felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, többfelé jelentős mennyiség is eshet. Heves viharok is kialakulhatnak, elsősorban a keleti tájakon, a szél pedig sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik majd újra. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Holnap lesz az utolsó nap, ez már akkor is így marad. Veled jöttek a szép idők, ó barátom. Emlékszel, mit akartunk, mondd ahhoz képest most kik vagyunk. Ugye visszatérnek a szép idők, ó barátom. Ó barátom.
Hogy Mit jelent a boldogság nekem? Pontosan tudod, ti szót voltál velem. Emlékszel, mit gondoltunk annó, hogy hányszor húztuk ki egymást a bajból. Én kimondom neked, akkor is a nyálas, a legnagyobb parákban voltál a támasz. Én kimondom neked, azt is a gáz vagy, de neked és nem másnak. Na, ez a nem mindegy, nincs hazugság, meglesült a tekintet. Semmi nem szakít el minket. Jöhetnek viták, összedőlhet a világ. Ez biztos, hogy mindig itt vár a brigád.
Holnap lesz az utolsó nap, ez már akkor is így marad. Veled jöttek a szép idők, ó barátom. Emlékszel, mit akartunk, mondd ahhoz képest most kik vagyunk. Ugye visszatérnek a szép idők, ó barátom.
Lehet mások kölykök voltunk, de nem gonoszak az apró balhék. Megadták az okokat, hogy arcon csapjon minket a holnap, és elhiggyük a szülők igazat. Mondtak az ajtó, ha bárhol becsukódott, mi kívülről tudtuk a kapukódot. A délutánok, mikor elleptük a betont, na nem mondd, hogy ez 15 éve volt. Éljek bárhol, minden otthon csak második lesz. Bennem nem változik ez. A régi padon, miénk a felirat. Tudom, ha meghalok, lesz, aki megsír.
Holnap lesz az utolsó nap, ez már akkor is így marad. Veled jöttek a szép idők, ó barátom. Emlékszel, amit akartunk, mondanhoz képest most kik vagyunk. Ugye visszatérnek a szép idők, ó barátom. Ó barátom. Oh.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2025. július 7-e hétfő van. Adásunk tartalma. Lezárták a Csepelényi György emlékévet Füzéren. Együttműködik a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és a Bakui Business University. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindöröki, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Tóth Gábor füzéri plébános atyát. Füzéren beszélgetünk. Csepelényi György pálos vértanú halálának 350. évfordulója alkalmából 2024-ben Füzér település Eger farmos településsel közösen egy emlékévet indított a szerzetes vértanú halálának, tehát a 350. évfordulója alkalmából. Egész évben számos programot kínáltak az ideérkező zarándokoknak itt Füzéren. Tekintsük át ezt az évet, hogy mennyire érzitek ezt gyümölcsözőnek, eredményesnek. Sikerült a Csepelényi György pálos vértanút úgymond a hívek szívébe belopni, közelebb vinni az ő életét és vértanúságát a hívekhez.
Szeretettel köszöntöm én is a Szent István Rádió hallgatóit. Hát eléggé hamar eltelt ez az egy év, nem is gondoltam volna. Hát ugye ebben Csepelény évben lehetett volna úgy, hogy 350 év, 350 program, de hát ugye az már nekünk is túl sok lett volna. Ugye valóban volt először egy ilyen változat, hogy tavaly, amikor a 350. évforduló volt, akkor a március 26-tól május 24-ig terjedő időszakot, ezt a két hónap intervallumot, amíg elhurcolták Fűzérről, és amíg lefejezték Eger Farmoson. Ez alatt lehetne sűrű programokat beiktatni, de ez túl sűrű lett volna, tehát az se jó, hogyha, vagy ahogy szoktuk mondani, jóból is megállt a sok, hogyha túl egymás utániságban követik egymást a programok, mert akkor minden hétre lehetett volna valamilyen csepelényi programot ráhúzni. És ezért úgy döntöttünk, hogy akkor emlékévet hirdetünk meg, tehát egy éven keresztül, ami ugye most a napokban zárult le. Ugye tavaly ott hagytuk abba, hogy május 24-én a Csepelényi év ugye azzal indult, hogy március 26-án ugye kezdtünk különböző programokkal, és akkor május 24-én eljutottunk ugye Egerfarmos a buszhoz zarándoklatra, ahová Érsek atya is lejött, és a buszokkal, meg kis buszokkal ki tudtunk menni a helyszínre a Csepelényi nek az vértanúságának a területét megnézni, mert ugye nem tudjuk négyzetméter pontossággal behatárolni azt a helyet, de tudjuk, hogy ott volt azon a területen a vértanúságnak a ténye. És akkor innentől már ugye, amikor hazatértünk a buszhoz zarándoklatról, a 24-es évfordulóról, a 350. évfordulóról, akkor jött az érdemi munka. Különböző kiadványokon kezdtünk el gondolkodni, illetőleg dolgozni. Korábban kiadtuk a Csepelény életét, illetőleg azt a keresztutat is mellékletként beletettük, amit még 2009-ben írtam, amikor úgy érdemben elkezdtem foglalkozni itt a csepelényi témával. Az életrajzát dolgoztuk fel, ezt a keresztutat újra kiadtuk, és a másik, ami egy ilyen előrehaladás, az volt egy Molinónak a kiadása, amit nemrég a napokban tettünk itt a plébánő kerítésen, ahol összegezzük, összefoglaljuk Csepelényi életét, vértanúságát, illetőleg a boldogávatásnak az eljárását. Ez történt közel egy éven keresztül, és az érdemi munka, a pálos programok, azok megint csak arra két hónapra korlátozódtak, ami a március 26-ai elfogásához közeli hétvége, illetőleg a május 24-e, ami most az idén szombatra esett. Ezekben tehát a következő programok voltak nagy vonalakban felvázolva. Március 21-én pénteken este egy pálos konferenciát tartottunk Urbán Márta és Udár Anna Máriának a részvételével. Urbán Márta a Csepelény ügyről beszélt, a boldogávatási eljárásnak a jelenlegi állapotáról, illetőleg Udár Anna Mária, aki akkor kapott egy kitüntetést március 15-ére azokban a napokban. Nőnek is gratuláltunk ehhez, és ő pedig a pálos irodalomból vett néhány példát, illetőleg egy könyvet mutatott be, egy könyvbemutató volt, amire majd hamarosan visszatérünk. Ezután 22-én szombaton másodjára rendeztük meg a pálos 800 pálos túrát, amit azt jelenti, hogy az itt szolgált, a Fűzéren szolgált pálos lelkipásztorok emlékére a 800 méterhez közeli csúcsokra egy tematikus útvonalat jártunk be, amit tavaly kezdtünk el, tavaly volt a hagyományteremtés, és most is hasonlóan az előző évhez, most is közel annyian jöttek el, tehát közel 100 fő vett részt ezen a pálos 800 emléktúrán. Nekem volt egy intermezzó, mert a közrádió akkor a Országjáró című műsorával éppen Hólóházán tartózkodott, és alig, hogy elindítottam a gyalogos zarándoklatot, át kellett szaladnom Hólóházára, azért, hogy a túraútvonalakról, illetőleg magáról a zarándoklatról beszéljek, illetve hát a két kiemelt túraútvonalról, a Kék túráról és a Szent Erzsébet útról. Aztán utána rohantam hozzájuk, úgyhogy szembe mentem velük hasonlóképpen, mint a Szent Erzsébet úton, tehát csak részben tudtam részt venni ezen a páros zarándoklaton. És akkor a következő az egy kiadványt is szeretnénk a Molinóhoz hasonlóan kiadni, amiben nyilván a Csepelényiről és a boldogávatásnak a folyamatáról, az elmúlt három esztendő eredményéről kívánunk beszámolni, és akkor a megkoronázása ennek a két hónapnak az a újabb csepelényi buszhoz zarándoklatunk volt. Reggel szentmisével indítottunk itt Fűzéren, elmentünk Újhelybe a sírjához, a pálos piarista templomba, utána bementünk Egerbe megnézni a frissember felújított bazilikát Urbán Márta vezetésével, lementünk Ácspüspökhöz a kriptából, ott is tiszteletünket tettünk, és Egerfarmoson zártuk a buszhoz zarándoklatot.
Ahogy Gabi atya említetted, itt van az asztalon egy könyv, Sudár Anna Mária összeállításával, Pálos olvasókönyv, ennek a bemutatója is akkor így a jubileumi évben volt.
Igen, ahhoz képest, hogy ugye a pálosokat remeterennek tartjuk, hogy elvonultan a világtól élnek, ahhoz képest szellemileg nagyon termékenyek voltak, ez egy picit nekem is újdonság volt. Ugye a pálos művek azért nem voltak kutathatóak, mert ugye, ahogy már korábbi riportban beszámoltam, az 50-es évektől ugye korlátozva volt a szerzetes rendeknek a működése, ezáltal a szerzeteseknek az irodalmait és az egyéb szellemi termékeit, verseiket, novelláikat, írásaikat nem lehetett kiadni, és ezek most kerülnek igazából felszínre még 35 évvel a rendszerváltozás után is. És hát hál' Istennek vannak a Pálos rendnek is olyan támogatói, akik a Pálos rendet azzal szolgálják, hogy a pálosokhoz köthető különböző szakágokat, szakirodalmakat előböngészik, összeredaktálják, feldolgozzák, és elénk tárják, úgymond nyilvánosságra hozzák. Tehát egy óriási eredmény, hogy az egyetlen magyar alapítású pálos szerzetesen, tehát a pálosok ilyen nagy irodalommal rendelkeznek, hogy egy ilyen több mint 5 cm vastag könyvben összeállítják azokat a dolgokat, amik ugye most már közkincsé válnak, de eddig csak a könyvtárak vagy különböző ilyen titkos iratok között porosodtak, vagy szinte enyészetnek indultak. Ezzel kapcsolatban ugye nagyon aktív most a pálos rend, hiszen a 2020-as Boldog Özséb évre megjelentette 2 CD-t is, az Aspergészmét, ahol szintén pálos irodalmat, a pálos rend történetet dolgozzák fel, a Misztrál együttesnek a közreműködésével, és akkor már így szemezgetéseket Anna Mária már tett bele ebbe a zeneműbe is, vannak benne narratív részek, és ez a könyv ennek egy bővített változata, ahol ugye bőséges irodalmat találunk, visszaemlékezéseket, emlékszünk még a pálos buszra, amikor a pálos évben ugye pálosan szép az élet, ugye a Covid idején, vagy a Covid elmúltával az országot járt ez a pálos busz, tehát az Özséb évnek az alkalmából, és most érett be a gyümölcs, most született meg ez a könyv. Ebben nagyon sok érdekes dolog van. Az egyik kedvencem például az úgynevezett Kolostor diptihon, amiben a szerző összefoglalja diptihonban, tehát időmértékes verselésben azokat a kolostorokat, amik a középkorban, a termékeny középkorban virágoztak. Szent élek, Buda, Szentlő, Rinc, Gönc, Nosztra, Kaphegy, Tolt, Hangony, Patlan, Csút, Enyere, Vállus, Három hegy, Torony, Alja, Klaston, Puszta, Keresztúr, Szent László, Tálod, Szent Jeromos, Daruvár, Dédes, Szent élek, Uzsa, Vázsony, Gombaszeg, Újház, Sopron, Bánfalva, Zsámbék, Jasznagorá, Mincent, Balcsmó, Drúshenye, Bamgard, Bakva, Veresmart, Szent Péter, Szent Pál, Kiskőszeg, Badacsony, Zengbodorok szigete, Felnémet, Víje, Köveskút, Kápol, Nagy Terebes, Szent Jakab csáktornya, Székely, Házar, Egész, Novi, Szent Jobb, Nagyfalu, Torpa, Örményes, Buzgó, Porvel, Szényungvár, Sasvár, Pesterebes, Ilye, Falva, Lepoglava, Rannó, Cikvenyica, Újhely, Mária, Völgy, Késmárk, Nagyszombat, Elefántlát, Pápa, Szakolca, Diósgyőr, Vondorf, Nagyvárad, Noszre család, Torda. És akkor hát így még lehetne ezeket így ragozni. Ezt szintén a Misztrál együttes megzenésítette, tehát nagyon jó zeneileg is. De egyébként is, tehát az, hogy mennyire kreatívak voltak a pálosok az irodalomban, és ahhoz képest, hogy remette rend, és hogy elvonultak, éltek a világtól ugye a rendi szabályzat szerint, ahhoz képest nagy előrelépés az, hogy ezeket a verseket most már a nagy nyilvánosság is megismerheti. Természetesen aztán vannak benne különböző visszaemlékezések, pont a szétszóratásból, a klandesztin pálos időszakról, többször megemlítik Ácspüspököt is, mint rendtársat, aki ugye a fehér napokat szervezte itt Fűzéren is, de ugyanúgy ott Püspök Szent Lászón is, ahol a vinkulumos lelki gyakorlaton voltunk, ugye a pécsi pálosoknak a közreműködésével ott is szerveztek a titkos pálosoknak úgynevezett fehér napokat, ilyen lelki gyakorlatokat, amikor hasonlóképpen elvonultak a pálosok is civilben, mert ugye akkor rendi ruhát még akkor nem hordhatták, hasonlóképpen elvonultak a hegyek közé lelki gyakorlatra, mint ahogy mi a vinkulumosokkal.
Ki a hajnal előtt jár, mécslán kint a hegyeken, illana, mint a nap eljű, nyargal a köt hátán. Szászemű harmat nézi,
hol jár, merre tekerek, csendül a gyermek láncfű, zizzen a búza virág.
Hála legyen, hála legyen, hála legyen, hála, hála legyen, hála legyen, duplika vittán. A kert mély álmát, szilvát, szőlőt mosolyog, kürtjei közt izgága, csatakos szellő jár. Déli verőben az ápor fűz rá villám koszorút, merítékéből termi dús fenyigéit a nyár. Hála legyen, hála legyen, hála legyen,
nem lel a földön répre, árnya fölöttünk száll. Néptelenül jár köztünk, ő át minden neveket, lépte az alkonyi csönd, és olló szárcsúgás.
Nincsen az égben, az ő üdegében, a nyelvelenében nem lakozik, nem köti képlet a vér, meg az érvek, nem menedik, nem mennybeli kincs. Nincsen az ízben, a részben, egészben, nem jelen is, nem lelki bilincs. Ülteje lángol az árnya világot, úgy tűnik, mint aki nincs. Nincsen az ízben, az űr idegében, a jelenében nem lakozik. Nem köti képlet a vér meg az érve, nem menedék, nem mennybeli kincs. Nincsen az ízben, a részben, egészben, nem jelen is, nem lelki bilincs. Ülteje lángol az árnya világot.
Folytatjuk beszélgetésünket a Csepelényi György pálos vértanú halálának 350. évfordulója kapcsán szervezett emlékév lezárásáról. Vendégünk Tóth Gábor füzéri plébános. A pálos 800 túra zarándok út után mi volt a következő program a Csepelényi emlékév keretében füzéren?
A következő program az már ráhangolódás volt a nagy hétre, illetőleg a húsvéti eseményekre. A nagy hét előtti héten, tehát virágvasárnapot megelőző héten meghirdettük az úgynevezett keresztek hetét. Pénteken egy ilyen körkereszt zarándoklatot jártunk, én neveztem le körkeresztnek, mint a Szent Koronának is az alaprajza. Az a lényege, hogy a füzéri kereszteket végigjártuk, felújítottuk, még a tavalyi évben elkezdődtek ezek a felújítások, és most pedig rendbe tettük a környezetüket, ahol kellett, cseréltük a virágokat, vagy frissítettük, megkapáltuk, és letisztogattuk ezeket a kereszteket, és minden egyes keresztnél imádságot mondtunk el. Hogy miért így ezt találtuk, hogy keresztek hetét, egyrészt ugye, mert jól látható helyen, turisztikailag is látványos helyen vannak ezek a keresztek, másfelől pedig ugye pont a pálos rendhez úgy kapcsolódik, hogy a Szent Kereszt remetéjének is hívták korábban a középkor folyamán a pálosokat, ami azt jelenti, hogy ugye Boldog Özséb az ő pálos Szent Kereszti barlangja előtt egy keresztet készített fából, és annak a tiszteletén keresztül emlékezett a megváltásra. Tehát egy ilyen egyrészt engesztelés, egyrészt háladás volt Özséb atyánk részéről, hogy a keresztet szemlélve rájött arra, hogy mennyit kell engesztelni a magyar nemzetért, a magyar népért, és ezáltal a keresztek hete, és maga a kereszt fogalma egy kicsit pálos szimbólumá is vált itt a helyi köztudatban, és épp ezért találtuk, hogy azt a hét keresztet, ami található Füzér területén, ezeket rendbe tesszük, és egy kicsit emlékezünk a pálosoknak a Szent Kereszt tiszteletére.
Ahogy a beszélgetés elején említettem, tehát 2024. május 24-én Csepelényi György pálos szerzetes vértanúságának napján elzarándokoltak Egerfarmosra, a vértanúság helyszínére, így a pálos emlékév zárásaként ugyanezt a zarándokutat busszal bejárták, tehát 2025. május 24-én is. Ekkor mi volt a program?
Igen, hát érdekes volt, hogy ugye két hónapba telt az, amíg Csepelényit egészen Füzértől Egerfarmosig kurcolták. Ez a buszon is elmondtam a bevezető elmélkedésben reggeli induláskor, hogy tulajdonképpen azt az útvonalat járjuk, vagy azzal párhuzamosan megyünk a régi országúttal, aminek mentén Csepelényit elhurcolhatták a fogvatartói, és ami akkor két hónapba tellett, az nekünk a technika segítségével alig több mint két órába tellett, amíg Sátraújhelytől, illetőleg Füzértől ugye Egerbe vagy Egerfarmosra értünk, és hát természetesen ez is szimbolikus, hogy a két hónapot megéltük két óra alatt, illetőleg egy nap alatt, mert ugye a mikrofonban, tehát az imádságokon és az énekléseken kívül ugye Csepelény életéből, illetőleg a pálos irodalomból is idéztem, és akkor a program tehát úgy történt, hogy megnéztük a felújított bazilikát, ugye különböző okok miatt mi május 10-én nem tudtunk menni Egerbe a képviselőtestület találkozójára, de hát így két hét csúszással bepótoltuk, és Urbán Márta nekünk bemutatta a bazilikát. Sok mindent mesélt a felújítás körülményeiről, illetőleg, hogy mi minden újult meg, és ezután meglátogattuk a látogatóközpontot is, amit még én sem láttam, hiszen még éppen építés alatt volt, amikor legutoljára Egerben jártam. Utána, hogy már említettem, lementünk Ács püspökhöz, ahol örömmel konstatáltam, hogy a pálosrend kérésére érsek atyánk oda vésette, hogy OSPP-e, Ordo Sancti Pauli Primi Eremité, első eremete Szent Pál rendje, hiszen Ács püspöknek a sírán eddig csak az volt odaírva, hogy Menefesse püspök, segédpüspök volt, és hogy a Szent Lázár lovagrend tagja, ezt még mi annyira nem tudtuk, tehát annyira se voltunk képbe ezzel kapcsolatban, hogy a pálos kötődésével, mert ugye azt meg a füzérek nem nagyon tudták, amikor még titkos pálos volt, és hát így egy nagy élmény volt számunkra, van róla fotó is, hogy mutatom a kezdőbetűket, hogy na már ott van a püspök atyának az emléktábláján az OSPP, tehát hogy pálos rendi szerzetes is volt, és ez is jó, hogy ezt Csepelényi évében tettük, és akkor ugye május 24-én méltó lezárása volt a Csepelényi évnek, és akkor ugye Egerből pedig mentünk Egerfarmosa, ahová most az időjárási viszonyok miatt majdnem egész nap esett az eső, nem tudtunk kimenni a terepre, a barátfertőre, viszont helyette Papler Pali atya és Petik László polgármester úr készítettek egy drónfelvételt a területről, főleg így, hogy fel volt ázva és víz alatt volt. Jobban kirajzolódott az úgynevezett Barátfertő nevű tó, ahol megálltak itatni a Csepelény elfogói a lovakat, és ahol történt a lefejezés, tehát annak ellenére, hogy már több mezőgazdasági művelet, illetőleg a Füzesabony Debrecen vasútvonal ketté vágja a területet, mégis a korai terepviszonyok, a lejtviszonyok kirajzolódtak a pont a csapadékos időnek köszönhetően, hogy drónfelvételt lehetett készíteni a helyszínről. Tehát, hogy szokták mondani, hogy minden rosszban van valami jó, azáltal, hogy most az esőzések a sár miatt nem tudtunk kijutni, lehetőség volt arra, hogy drónfelvételt készítsünk a helyszínről, és ezt vetítették nekünk a művelődés házba, illetőleg egy szeretett vendégségben is részesültünk, és az ünnepi szentmisét délután 4 órakor Czapkó Mihály posztulátor atya tartotta, aki beszélt a vértanúságnak a lelkiségéről, illetőleg ugye Csepelényéről is egy pár gondolatot elmondott, hogy tulajdonképpen milyen nagyszerű dolog az, hogy azon a helyen lehetünk, ahol 15 évig nyugodott a teste, hiszen a templom alá temették, 15 éven keresztül ott nyugodott, és 15 év múlva 1689-ben hozták haza új helybe, a mostani nyughelyére, ahol Egerbe menet megálltunk, és egy fél órát időztünk, illetőleg egy-két dolgot elmondtam az azonosításnak a körülményeiről, amit Nagy Bozsóki főorvos úr végzett, illetőleg látható egy vitrínben az a koporsó deszka maradvány, ami alapján 74-ben Nagy Bozsóki főorvos úr azonosított a csepelényi csontjait, és akkor röviden elmondtam, a kriptában nem tudtunk lemenni, de röviden elmondtam, hogy hogyan kell elképzelnünk az osszuáriumot, és hogy körülbelül hol fekszik, mit láthatnánk lent a kriptába, hogyha le tudnánk menni.
Az Egri Főegyházmegyében, a Szentmiség könyörgésében imádkozunk Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Csepelényi György élete és vértanúsága mit üzen a mai kor keresztényeinek?
Csepelényi a vértanúságától függetlenül is akár boldoggá és szenté avatható lenne, hiszen itt nyugodtan mondhatjuk, hogy egy modern szent, de a vértanúságánál kifolyólag ő a kiengesztelődésnek is, vagy a megbékélésnek, az egységnek a szentje is lehetne. Annál is inkább, hogy amikor ő megszületett 1626-ban Nagybicsén, édesanyjával már kicsi gyerekkor óta elment a szegényekhez, tehát volt benne egy kis Szent Erzsébeti lelkület is, eleve az édesanyját is Erzsébetnek hívták, tehát ő nagyon is tisztában volt Erzsébetnek a lelkiségével, és úgymond ő is besegített a jótékonykodásba, a szegény gondozásba, és hát így már fiatalon, már kicsi gyerekkorában megismerte, hogy mit jelent a szegényekkel törődni. Később ez az alázatosság olyan szinten is megmaradt, hogy amikor novicius magiszter lett és belépett a pálos rendbe, egyrészt nagyon alázatos és engedelmes tanuló volt ő is, mint novicius, tehát mint jelölt, és később, amikor meg már papá szentelték, illetőleg ő lett novicius mester, tehát a tanítványoknak, az újoncoknak a kiképzője vagy lelkivezetője, akkor pedig nagyon szerették, és amikor különböző kolostorokba tovább helyezték, mindig a rendtársai szomorúak voltak miatta, hogy az ő György barátjukat, akit nagyon szerettek, nagyon tiszteltek emberileg is, meg szerzetesként is, hogy elviszik tőlük, tehát nagyon ragaszkodtak hozzá, legszívesebben mindenhova utána mentek volna. Nagyon jó osztálytárs volt a teológián, nagyon jó rendtárs volt, nagyon jó főnök volt, mert ugye volt ő később, ugye a 60-as évektől megkapta az északi misszióknak a vezetését, és nem csak a rendtársai felé volt közvetlen, de ugyanakkor határozott is, amikor különböző ügyeket kellett intézni, hanem a hívek felé is. Tehát ő pont azzal tudta megnyerni a híveket, hogy egyszerű józan paraszti észrel tudott kommunikálni az emberekkel, egyszerűen prédikált, és akkor divatos a régebben ellenreformációnak, vagy katolikus megújulásnak mondott időszaknak a hitvitáiban. Ő nem barokkos szóroklatokkal, meg különböző felkiáltásokkal tanította a népet, hanem egyszerű emberséggel, barátságossággal, közvetlenséggel, és ez a megnyerő modora, ez az alázatosság, ez az őszintessége, az egyszerűsége, az emberek iránti érzékenysége, a szegények és az egyszerű embereknek a tisztelete, felkarolása volt, ami őt motiválta az ige hirdetésben, a pálos népmissziókban. És erre, mint egy ennek egy megkoronázása volt a vértanúsága, amivel életével, a szenvedések két hónapos elviselésével is példást tatuált még a elfogói számára is, hiszen többen megszöktek az üldözői közül, és többen bocsánatot kértek tőle, hogy ne haragudj rám, páterem, hát ugye csapatmunka van, és hát én neked nem akarok ártani, de hát most egy ilyen helyzet van, de hát mindent megteszek azért, hogy kiszabaduljál, és hogy ennek a helyzetnek valamilyen formában véget vessünk. Tehát még a elfogói közül is többen megtértek és elszökdöstek, dezertáltak a csapatból, mert annyira nagy hatással volt rájuk Csepelényi, és hát így 350 vagy 351 év távlatából ma is azt üzeni a mai modern rohanó embernek is, hogy néha álljunk meg, gondolkodjunk el, mit érünk Isten mérlegén, és legyünk állhatatosak a hitben, hiszen annyira kezd megfogyatkozni a keresztények hite itt Magyarországon és a hazai körülmények között is, hogy szükség van arra fajta elköteleződésre, ami Csepelényiben megvolt, a hit iránti szeretet, az Isten iránti szeretet, az emberekkel való kapcsolat, és elsősorban az, hogy jó példaadással legyünk mások felé, hogy a kereszténységünk ne fogyatkozzon, hanem sokkal inkább megerősödjön az ő példája által.
A Füzéren megtartott Csepelényi György pálos vértanú szerzetes emlékévről Tóth Gábor füzéri plébánossal beszélgettünk.
téged ifjaink, Árpádnak édes magzati, megszeretnek örvendj. Ha Hunniának szűdei, hallgatni fogják andódat,
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál dr. Habil Kovács Tibort, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársát. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy Tibor a közelmúltban Azerbajdzsánban járt, és ennek az országnak pontosan a fővárosában, Bakuban. Arra kérem először, hogy helyezzük el a földgömbön Azerbajdzsánt, hol helyezkedik el földrajzilag, milyen térségben.
Én is köszöntöm a hallgatókat. Igen, ez egy különleges alkalom volt, hiszen főigazgató úr keresett meg ezzel a lehetőséggel, és már maga ez is egy nagyon jó dolog volt, hogy egy külföldi konferencia, és mikor mondta, hogy ez Azerbajdzsánban lesz, Bakuban, ezen külön meglepődtem is, meg is örültem neki, mert hiszen én még ott nem jártam Azerbajdzsánban. Ugyanakkor némi félsz is összerántotta a gyomromat, hiszen alig egy fél évvel korábban Örményországban jártam, Örményország fővárosában, Jerevánban, és hát sajnos ez köztudott, hogy eufémisztikusan fogalmazva sincsenek harmonikus kapcsolatban egymással ez a két nép, amit én személy szerint különösen most már így tapasztalva mind a két oldalt különösen fájlalok, és kerülve a politikát, nagyon nagy baj, hogy nem tudunk békében egymás mellett élni. Különösen ilyen gyönyörű tájékon, mint ahol ezek az országok is fekszenek. Úgyhogy áprilisban sikerült eljutni ide, és hát hogyha egy mókáson fogalmazzuk, akkor itt elindulunk Kisújszálláson, megyünk Karcag felé, aztán egy kicsit túl Karcagon, egy pár ezer kilométerre kelet felé, és akkor már ott is vagyunk, de hát azért kellett ehhez repülnünk, talán légvonalban valami 2600 kilométer, de hát ismerve az egyéb politikai eseményeket, ugye azért kerülnünk kellett, tehát egy átszállással mentünk. Isztambulban szálltunk át, és hát hajnal 3-ra értünk végül Bakuba a repülőtérre, megfelelően frissen, üdén, ahogy kell, és ahogy léptünk be, és a vámos hölgy, a tiszt hölgy megkérdezte, hogy és én mit kerestem Jerevánban tavaly szeptemberben. Elmondtam neki, hogy mit kerestem, ott is egy műhelyfoglalkozáson voltam, ami az életközepi válságról szólt, szakmai, magánéleti perspektívákból megközelítve. Ennyi volt, és már be is engedtek. Tehát akkor nagy kő esett le a szívemről. Utána bementünk a szállodánkhoz, a négy csillagosnak meghirdetett Golden Mirror szállodába, és akkor ez itt legyen a reklámhelye. Oda érkeztünk, és csak annyi volt egy aprócska gond, hogy a négy csillagos szálloda nem volt megtalálható azon az utca és hátszám alatt, ahol ők ezt megadták a honlapon, úgyhogy óvatosan, kedves honfitársak, mielőtt elindulnak, azért tájékozódjanak. Mi nem kérdeztük meg a vendéglátóinkat, ami egy picit hibának bizonyult. Hát, vagy 100 lépéssel visszább kellett mennünk egy merőleges utcába, és hát, hogyha az négy csillagos, akkor az Magyarországon, ami szigorú standardjeink szerint másfél csillag körülbelül az a szálloda. Úgyhogy kicsit nehézkesen indult ez a tanulmányút és ez a munka, de utána ugye a német is azt mondja, hogy aller Anfang ist schwer, tehát minden kezdet nehéz, de utána annál jobb lett. Volt kis fennakadás a szobával is, hiszen kollégával mentünk, és azért már mind a ketten vagyunk olyan idősek, hogy azért külön szobára vágyunk, és ezt néhány óra után sikerült megoldani. De hát ez is megoldódott, és hát utána természetesen jártunk az egyetemen, tárgyaltunk az egyetem vezetőivel, ez a Baku Business University, ami egyébként történelmi mércével mérve nem egy idős egyetem, hiszen a 90-es évek elején alapították. A rektor, érdekes ugye a török népeknél ez, hogy alapítványokat tesznek, és akkor az egészségügybe, szociális ügybe, oktatásba fektetnek, és ő is így hozta létre, és még ma is ő a rektor. Tehát azt hiszem így 70 fölött jár, de olyan karbon, szellemi és fizikai állapotban, hogy nyugodtan mondhatná, hogy 50 éves. Na és itt jártunk egy gyönyörűen karban tartott egyetemen, és talán, de kis egyetem, tehát nem akarok hülyeséget mondani, valami 2000 pár száz hallgatóval. De az látszott, hogy komolyan folyik az oktatás, a képzés, sok hallgatójuk volt, jöttek, mentek, és hát a konferencia az pedig egy nagyon impozáns nagy teremben volt, egy konferenciateremben ott az egyetemen belül értelemszerűen, egy nemzetközi konferencia, személyes jelenléttel voltak ott, Észtországba szakadt grúzok, lengyelek, mi magyarok természetesen, aztán értelemszerűen azeriek, de jelentkeztek be interneten keresztül, online részt vettek a konferencián törökök, románok, szaúd-arábiaiak, és hát igazából érdekes volt a téma, mert egy globalizált világban a gazdasági függetlenséget hogyan lehet fenntartani, igyekezni fenntartani, megőrizni és erősíteni. Ami egyébként nem újdonság szerintem, bár én nem vagyok közgazdász szakember, de én úgy gondolom, hogy mindig az egyensúlyra kellene törekedni, tehát semmit sem túlságosan. Igen, a globalizáció előnyeit ki kell használni, ugyanakkor a saját gazdasági erősségeinkre kellene törekedni, hogy ezeket ki kéne használni, és én igazából a nagy kunságról beszéltem, hogy mennyi potenciál van itt, miket lehetne kihasználni, és mi az, amiben még bőségesen van teendünk. itt a nagykunsági térségben és településeken.
Ketten voltak Magyarországról, akkor a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemről. Kollégája ő milyen témában adott elő?
Ő a jogszabályi háttér, tehát az ezzel kapcsolatos jogszabályi háttér, annak megalkotásáról Európai Uniós viszonyrendszerben. Úgyhogy én bevallom őszintén, hogy egyébként nekem a jog az tyúk és az ABC esete. Hiába szerették volna a családból, hogy az legyek, én magyarul sem értem, angolul meg különösen nem értettem, de látszatra szép előadást tartott, biztos jó is volt, úgyhogy ő erről a témáról, jogi témában.
És ön a nagykunság potenciáljai közül miket emelt ki?
Igazából én ezt mindig is mondom, kisújszállás kapcsán régen is mondtam, nem tudom majd itt az éterhullámai neckinek mennyire fog tetszeni, hogy alapvetően az aranyrögön üldögélő koldusok vagyunk. Tehát nekünk olyan fizikai és szellemi adottságaink vannak, amiket, hogyha észszerűen és okszerűen kihasználnánk, akkor ez egy virágzó régió lehetne. Lásd a mezőgazdasági adottságaink, lásd a termálvíz adottságunk, és itt kifejezetten nem csak a fürdőre gondolva, hanem megújuló mezőgazdaságból is biomassa régió is lehetnénk, simán önellátóvá válhatnánk. Aztán turisztikai adottságaink, bár ugye ez nem egy tipikus turisztikai destináció, illetve térség, de ezt összehangolva nagy kun-települések között több napra is le tudnánk itt kötni a turistákat. Gasztronómiában, de ezt is már rengetegszer elmondtam, Kisújszállás a Magyar Rizstermesztés Központja, ezeket felhasználva a szépségiparban, az élelmiszeriparban számtalan lehetőség lenne, kutatásfejlesztés. Hát, hogyha most megmozdul valami, ugye nem régen adták át Karcagon, szintén a MATE kötelékébe átvette a Nemzeti Éghajlati és Tájkutatási Központ Karcagon. És úgy gondolom, hogy Gyurica rektor úr is rámutatott egy nem régi előadásán, hogy Magyarország alapvetően alacsony hozzáadott értékű olcsó termékeket állít elő. Szerintem ennél sokkal többre hivatott ez az ország és a gazdaság. Más kérdés, hogy ezt is elmondtam már szerintem a rádióban is, hogy tanulni kellene, képezni magunkat, törekedni, dolgozni, többre a jobbra törekedni, tehát sok mindent lehet itt, még mindig lehet másra mutogatni, mert abban világbajnoki szinten teljesítünk, azt hiszem, de először úgy gondolom, hogy mindenkinek magában kellene keresni, hogy merre lehetne elindulni, és nem mindig várni másra.
Ezen a konferencián az azeri kollégái miről adtak elő, ők mennyire tudnak válaszolni és helytállni a globalizáció kihívásainak?
Érdekes kérdés és érdekes térség, hiszen ne feledjük, hogy azért egy posztszovjet múlttal rendelkező ország, annak minden előnyével, de talán inkább hátrányaival, viszont egy olyan olajkincs, illetve szénhidrogénkincs van a birtokukban, ami a mai világban, sajnos ebben a kőolajra épülő világban egy nagyon nagy ütőkártya, nagyon jelentős ütőkártya, ugye ott a Kaszpi térségben, ahogy öt ország is ugye ebben együtt kell, hogy működjön az olajkincs kitermelésében, de hát Azerbajdzsánban, illetve Bakuban, mert csak a fővárosról tudok nyilatkozni, tehát hogyha az ember majd esetleg egyszer eljut vidékre, és biztos azért meglátszik a városvidék ellentét, különösen a fővárosvidék ellentét, de az látszik, hogy Bakuban az olajkincsből jelentős beruházásokat vittek véghez az elmúlt években, évtizedekben. Én nekem a magánvéleményem, nekem nagyon tetszett Baku. Nekem nagyon tetszett. Szépen megépítve, szépen felújítva a legtöbb helyen, megbecsülve, szemetet gyakorlatilag alig láttam, tehát bőven lenne a magyaroknak tanulni való tőlük ilyen szempontból is. És hát azért én úgy gondolom, hogy ők is készülnek az olaj utáni időkre. Bár most még ugye lehet, hogy inkább ezek az elmélet síkján mozognak, de sok évtizeddel ezelőtt szerintem már nem is tudom, tizenvalahány éve, amikor adtam elő ENSZ nagyköveteknek, akkor is készültem egy előadásra, és akkor olvastam Jaki Zamanisejktől, aki valaha Szaúd-Arábiának volt az olajügyi minisztere, ő is megmondta akkor, nem győzöm hangsúlyozni sok-sok évvel ezelőtt, hogy a kőkorszaknak se azért lett vége, mert elfogyott a kő. Zseniális szerintem. És akkor ezt fordítsuk át a kőolajra.
Bakonak az épített öröksége milyen stílusú, milyen jellegű épületeket látott ott?
Értelemszerűen eklektikus, hiszen egy ősi tradicionális város a Tűz országában, ugye, mert hogy Azerbajdzsánt így is hívják, és igazából azt mondhatom, hogy a több száz éves épületektől, a középkori óvárostól, ahol a Sirvánság, ugye az uralkodónak a székhelye is volt, a régi negyed, a leghíresebb a szűztorony, ezek megőrizve, felújítva a legtöbb, gyönyörű volt tényleg. Hát ez a keleties hangulat, ahogy az ember ezt elképzeli. Aztán természetesen ott voltak a cári időknek azok az épületei, amelyek az európai jelleget hozták és biztosították. Én nem értek hozzá, de én azt mondom, hogy a szocializmus, a szovjet idők hidegracionális, nem tudom milyen Bauhaus stílusa, amit én simán inkább modern, primitívnek, rettenetesnek neveznék. Ez is megtalálható volt, és hát természetesen ez a azért a gazdagságot erősen visszatükröző, bemutató ezek az üvegacél épületek, felhőkarcolók, különleges formájú épületek, kör alakú épületek, vagy ott a leghíresebb ez a három lángtorony, ami tényleg lángot formáz, és éjszaka olyan fényjátékot láthatunk rajta, hogy eláll a szemünkszánk, tehát ez mind megtalálható. Olvasgattam róla, azt írják, hogy egyfajta Dubaj, de nekem nem volt ez az érzésem. Igaz, Dubajban nem voltam, de szerintem ott, amiket láttam, olvastam róla, az tényleg a tiszta modernitás, vagy inkább poszt-posztmodernitás, nem is tudom, hogy kategorizáljam. Itt azért nem. Szerintem ez egy nyilván turistaként mindig mást érzéke az ember, mint ott kéne élni, ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, de nekem nagyon tetszett a város. Tehát így járkálva, a szállásunk, amilyen, hát kicsit ugye az elején itt érzékeltettem, hogy azért nem négy csillag volt, az viszont a földrajzi fekvése zseniálisan jó volt, hiszen 15 perc kényelmes hétés a Kaszpi-tenger vagy Kaszpi-tó partján voltunk.
Az épített környezeten túl a természeti környezetre mi jellemző Bakuban, Azerbajdzsánban?
Tényleg csak Bakuról. Rengeteg a zöld felület, gyönyörűen karban tartva. Látszik, hogy állandóan foglalkozva van ezekkel a zöld területekkel, úgy a város részéről megbecsülik, mint ahogy az emberek részéről, ami nálunk sajnos sokszor nagyon nem megy, hogy még azt is tönkretenni, amihez semmit hozzá nem járult az a drága Isten adta polgár. Minden esetre itt ezek szemmel láthatóan kézben voltak tartva, megbecsülve mindenki által. Igazából a Kaszpi-tó, vagy a Kaszpi-tenger, hát csináltam fényképeket, nem tudom, szóval már fél centig se lehet látni, és azért látszott rajta, hogy igen, olajos a felülete. Igen, ha kőolajkitermelés árnyoldalai itt teljesen biztosan, hogy megjelennek, ez teljesen biztos. És láttunk olyan hajókat, amik munkásokat hoztak, vittek, tehát csak férfiakat, és az látható volt, ugye ott a közelebbi, távolabbi szigeteken, ami a vízben benne van, értelemszerűen ott megy a kőolajkitermelés. Hát ez nem a legsterilebb meló, az biztos.
Korábbi riportokban említette, hogy amikor külföldön jár, mindig felkeresi az adott városnak a piacát. Itt megtörtént ez?
Nem sikerült ilyen piacra akadnom. Úgyhogy egyik éjszaka telesírtam emiatt a párnámat, de itt sajnos nem sikerült. Tehát itt kérdeztük, és így a vendéglátóink is mondták, hogy igazából úgy nem. Hát ilyen pici bazáros rész az volt az óvárosban, de az olyan piac, amit én bénáztam el teljesen, de hát reméljük, hogy majd következő alkalommal, ha sikerül még visszamenni, akkor lehet, hogy majd felfedezek egyet.
És mi a nemzeti ételük, italuk?
Muszlim országról van szó, de az is igaz, hogy a legvilágiasabb, a legszekularizáltabb, ez teljesen biztos, ez látszik. Igazából én akkor körbenézve gyakorlatilag mindenféle italt lehet kapni, amit akár itt is. Igazából nem tudtam felfedezni ilyen nemzeti italt, ennek nem néztem utána, bár illet volna. Hát az étel az egyértelműen ugye azért bárány domináns, ugye birka, bárány, meg hát természetesen szárnyasok, illetve talán még marhahús is volt felfedezhető, vallási okokból adódóan a sertéshús az nem. nagyon finom ételeket ettünk, szóval, bár a végére azt mondtam az 5 nap után, hogy most báránysültet egy ideig biztosan nem fogok enni. De minden nagyon finom volt, tényleg ízletes volt. A vendéglátás az tényleg ez a keleti szívélyesség, úgyhogy mikor már másodjára mentünk ugyanabba az étterembe, törzseim kivárt már, hello my friend, már üdvözöltek, hogy hogy vagyunk. Aztán mikor az utcán sétáltunk egy-két nap múlva, akkor is integettek, köszöntek, úgyhogy ez tényleg ilyen lenyűgöző volt.
A barátságos mentalitásúak az?
Abszolút, abszolút, abszolút. Úgyhogy én mindenkinek csak ajánlani tudom, tényleg, aki egzotikumra vágyik. Ja, és a biztonság, tehát egy másodpercig nem volt bennem. Magyarországon többször van bennem az, hogy azért nem, itt egy pillanatra se.
Turisták által mennyire látogatott?
Vannak turisták, hát azt természetesen mondanom se kell, hogy az első nap, amikor kimentünk a Kaszpi-tengerre, ami benyúlik a Móló-tengerbe, természetesen magyar szavakat hallottunk, hát ezt nem is kell szerintem ecsetelni, mert ez annyira természetes, mint hogy reggel fel kell a nap. De én azt mondom, hogy biztos, hogy Bakuban már van turistaforgalom, de messze nem az, ami még esetleg úgy indokolható vagy elvárható lenne. És azért úgy a külföldi turistát, mi is voltunk olyan kávézóban, ugye azt le is fényképeztem, nagyon nagy macska kultusz van, tehát rengeteg a macska az utcákon. Nem tudom, hogy ez ahova bementünk kávézó, a macska ott a tulajdonos volt, vagy a testőrség, de mindig ott őrizte a bejáratot, és ott is nagyon lelkesen fogadtak bennünket. Az egyik kiszolgáló, hogy meg is kérdezte, azt hitte, hogy a kollégám francia, meg német, úgy néztünk ki, és az is törzshelyünk kivált, azért ott is minden nap délután, a kemény munka után megfordultunk, és nagyon szívélyesek voltak, tényleg nagyon szívélyesek. Úgyhogy én mindenkinek ajánlani tudom, és azért barátságosabbak az árak, mint a nagy turista központokban.
Említette a beszélgetés közben, hogy Bakuban ez egy magánegyetem vagy alapítványi egyetem. Kapcsolatépítés hogyan folytatódik tovább, ők jönnek-e Magyarországra?
Igen, tervek szerint jönnek, már akkor beszéltük, hogy ők június folyamán szeretnének érkezni egy 3 fős delegációval, és tényleg a kapcsolatépítés céljából, úgyhogy én ezt a kérést továbbítottam a megfelelő helyre az egyetemünkön, és én remélem, hogy ez a látogatás össze fog jönni, és én ezt mondtam is ott, mert hogy természetesen a rektor úr adott fogadást, és akkor mindenkit felkértek egy-egy rövid beszédkének a mondására, és én hát nem átallottam, mivel hogy filmmániás vagyok, így a Casablanca film végéről idézni, hogy reméljük, hogy ez egy nagyon szép barátságnak a kezdete.
Ez hanyadik ország volt, ahol járt?
40-valahanyadik, 42-3-4-dik, úgyhogy valami ilyesmi, 40-en túl.
Európa és Ázsia találkozásának a határán ön számára milyen üzenetet fogalmazott meg ez az azeri kirándulás, szakmai út? Ugye az beszélgetés elején említette az Örményországgal való konfliktust, ugye említsük meg azt is, hogy ugye ez egy szomszédos országról van szó.
Igen, amikor jöttünk haza, a hajnali géppel még sötétben indultunk, de aztán, ahogy jött fel a nap, így nagyon szívszorító és felemelő érzés volt látni a felkelő nap fényében a Kaukázusnak a hegyvonulatát, a Kaukázusnak a csúcsait, és azért ott elgondolkodtam, hogy milyen jó lenne, hogyha ezen abban a véráztatta térségben is végre tényleg eljönne a béke, hogy sikerülne nekik egymás mellett élniük, mert tényleg én minden politikától mentesen is nem tisztem, meg nem is akarom én ezt, de én voltam, ahogy mondtam, mindkét országban, és kiváló embereket ismertem meg. Tehát nem gondolom, hogy ők bármit is akarnának, hogy ne menjen jól a másiknak. Úgyhogy szerintem ez lenne a legjobb, hogy tényleg ott a Kaukázus térségében is egyszer jöjjön el az, hogy sikerül kiegyezniük egymással és békében élni.
Dr. Habil Kovács Tiborral, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársával hallottak interjút a bakui szakmai útjáról. Kedves hallgatóink, műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert, Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.